T-Rádió. Barát a bajban.
Jó napot kívánok, rendkívüli tudósítással jelentkezünk. Györfi Pállal beszélgetünk, kommunikációs igazgató, országos mentőszolgálat, adások munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok a műsor házigazdája. Egy héttel ezelőtt beszélgettünk már a mentőszolgálatnál a közalkalmazotti jogviszonyból egészségügyi szolgálati jogviszonyba történő átkerülés kapcsán. Van ebben valami újabb dolog, amit muszáj megemlíteni?
Én szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Valószínűleg ugye itt a műsor jellegéből adódóan mentődolgozók hallgatnak most minket, és ők még nem kaptak talán visszajelzést, de nyilván a hivatalos csatornákon is mennek ezek az adatok a kollégákhoz, hogy ez a március 1-i átállás, ez gyakorlatilag zökkenőmentesen megtörtént itt a mentőszolgálatnál. Hogyha azt nézzük, hogy milyen arányban vannak azok, akik valami miatt nem írták alá ezt az új munkaszerződést, akkor ez az OMSZ esetében egészen elenyésző, tehát ilyen 1% körül van, és ráadásul ebben az 1%-ban olyanok is vannak, akik hát egyébként is ott álltak már, hogy ők valami miatt itt hagynák a mentőszolgálatot, mondjuk egy másik állást vagy ajánlatot kaptak, ami elfogadnak, és akkor ez egybeesik ezzel a dátummal, vagy így időzítették, hogy akkor talán még a két dolog az egyszerre működik.
Igen. Alig csak egy gondolat, bocsánat, hogy a Jenei Zoltán, csak hogy a hallgató kedvére össze tudják hasonlítani a elhangzottakat, Jenei Zoltán országos kórházi főigazgató kedden bejelentette egy sajtótájékoztatón, hogy az egészségügyben dolgozók több mint 95%-a írta alá az új munkaszerződést. Tehát csak azért mondom, mert ugye az 5%-nál ott ugye nem lehet látni tisztán, valószínűleg nem írták alá. Most ehhez képest a mentőknél 1%-nek.
Igen, hát akkor fordítjuk meg, hát akkor a mentőknél 99%.
Na, igen.
Az olyan eset. De ebben én nem, azon nem csodálkozom, meg nem látok ebben sem meglepőt, mert igazából mi igyekeztünk mindenkit megnyugtatni, és ezek szerint sikerült is, hogy senki sem ér kár, meg veszteség itt az egészségügyi jogviszony kapcsán, mert az első pillanattól kezdve a mentőszolgálat főigazgatója gyakorlatilag garantálta, vagy kijelentette azt, hogy ha esetleg a jogszabályból valami nem automatikusan következik, akkor ő azt a saját hatáskörében hozzá fogja ehhez tenni, és a saját döntése alapján továbbra is sem csökkenhet senkinek a fizetése, az egyéb járadóságai sem. Talán már itt is ebben a műsorban is beszéltünk erről, úgyhogy ezt most csak egy ilyen rövid jelzésként szerettem volna jelezni, hogy nincs ezzel semmilyen probléma. Ugye, hogyha tényleg ezt az országos kórházfőparancsnok által jelzett 95%-ot nézzük, akkor nyilván az is még ebben a borzasztó nehéz vírushelyzetben is azt lehet mondani, hogy egy nagyon jó arány. Inkább azokat a helyzeteket kezelik, ahogy én látom a sajtóból, ahol mondjuk egy közösségben, vagy egy ellátó egységben több ember is kiesik a munkából, akkor azokat nyilván őket pótolni kell, meg át kell szervezni, de itt is, ahogy olvasom, ahol első pillanatra úgy tűnt, hogy komoly nehézségek adottak, ott azért sikerült megoldást találni, éppen úgy, ahogy látom, hát én is ugye az újságcikkekből látom ezeket, hogy ugye rengeteg téves félelem volt itt a háttérben, és amikor ezeket a félelmeket sikerült eloszlatni, akkor azért mégiscsak sokan aláírták az új szerződést, mert rájöttek arra, hogy ezzel nincsen probléma, vagy nem az ő kárukra történik. Úgyhogy az első témánkat szerintem ezzel lezárhatjuk.
Hogy igen, és ugye ez azért is, mert ugye össze lehet kötni a következővel, mert gondolkoztam nyilván te is, hogy most akkor az almából hogy megyünk át a költére, itt persze képletesen, hogy ugye az sem vett el a mentődolgozó kedvét, hogy ugye már korábban elhangzott, hogy nem fogadhatnak el hálapénzt az egészségügyben dolgozók, most viszont már, talán március 1-től, szigorúan ellenőrzik is, tehát ha lehet mondani, hangulatilag nem rontott a mentők lelki világán ez az egészen konkrét gyakorlati intézkedéseket sejtető bejelentés.
Valóban így van, hogy ha most ezt a korrupció ellenes törvényt, illetve ennek az egészségügyben a hálapénzre vonatkozó részét nézzük, akkor ugye itt januártól él már ez az új büntető törvénykönyv, ami hát szigorúan büntetni rendeli az ilyen hálapénz adást, hálapénz kapást, jogtalan előnyözjutást és így tovább. És hát január óta él, de igazából mi azért hívtuk fel erre külön is a figyelmet most a belső csatornáinkon, hírlevélben is, külön tájékoztatókkal, hogy nehogy valaki a bajtársaink közül egy olyan buktató áldozata legyen, hogy mégiscsak mondjuk egy ilyen helyzetbe belekerül, és ezt most különösen március 1-től már célzottan is ellenőrizni fogják, hiszen megalakult a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál egy olyan csoport, akiknek ez a feladata, hogy a gyakorlatban is néznék azt, ellenőrizzék, hogy az egészségügyi dolgozók a törvénynek megfelelően etikusan járnak el, jogszerűen és etikusan, ugye itt a két dolog az összekapcsolódik, és hát ebben a hírlevélben, ugye azért utalok mindig a hírlevélre, mert még mindig azt látjuk, hogy a bajtársainknak egy nagy része nem olvassa el ezeket a hírleveleket, és ennek sokszor az az oka, hogy ugye ezek az omszos e-mail címre érkeznek ezek a hírlevelek. Egy átlag cégnél, hogyha valaki most nem az országos mentőszolgálatnál dolgozik, hanem valahol máshol, hát ott, hogyha mondjuk irodában dolgoznak az emberek, akkor automatikusan megjelenik a számítógépén a legújabb hír, amit a cég vagy a munkáltató közöl. De hát nálunk más a helyzet, ugye, mert az ország 255 telephelyén változó időbeosztásban dolgoznak a kollégák, és akkor mondjuk az otthoni számítógépén, vagy majd ha megy dolgozni, akkor a mentőállomás számítógépén tudja ezeket megnézni, bár most már ugye egyre több embernek van okostelefonja, tehát akár a saját mobilodon tudod kezelni a postafiókodat, és ott is meg tudod nézni, csak szándék kérdése, ugye, hogy a saját mondjuk Gmail-es e-mailjét nézi csak, vagy pedig az omszos fiókját, és mert minden mentő dolgozónak ugye van omszos e-mail címe, meg fiókja, és hogyha...
Hát igen, csak keveredik, tudod, tehát nekem is nem tudom hányféle e-mail címe, most ezt nem beképzeltség miatt mondom, hanem ezt az élet hozza, hogy minden...
Igen,
egybe van irányítva, vagy nincsen, na hát annaktól kezdve beterik a postafiókod, és a többit, hogy vegyél új tárhelyet, tehát nem akarom ellaposítani a problémát, de azért lehet ez is benne, hogy...
Abszolút, nem is tudod ellaposítani, mert ez szerintem egy nagyon nagy probléma, tehát ez nem lapos, hanem ilyen csúcsos probléma, hiszen így a kollégáink nem jutnak hozzá azokhoz az információkhoz, amiket aztán sokszor hiányolnak, tehát én olvasom ezeket a fórumokat, ugye a Facebookon is vannak külön mentődolgozóknak a csoportjai, ahol nagyon sokszor jönnek olyan méltatlankodó üzenetek, hogy ő miért nem tud erről. És erre nagyon sok esetben az a válasz, hogy hát azért nem tudsz róla, mert nem olvastad el, amit küldtünk üzenetet. Én tényleg mindenkinek tudom ígérni, hogy mi nem fogjuk elárasztani ilyen spamekkel a postafiókot, meg mi nem küldünk össze-vissza üzeneteket. Hát a hírleveleket szoktuk elküldeni, és abban pedig, ami benne van, az szerintem mindannyiunkat érint. Hát most ugye itt is azért részleteztük ezt a hálapénz kérdést, hogy tényleg fölhívjuk erre a figyelmet, hogy január 1-től már érvényes a törvény, március 1-től bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy mondjuk egy ilyen MVSS-es ellenőrzésbe fut bele, és hát most nem csak az ellenőrzés miatt, hanem nyilván mindenki jogszerűen szeretne élni, meg dolgozni. Ráadásul azt is látjuk, hogy a mentőmunkában azért a hálapénz kérdése az nem olyan hangsúlyosan jelenik meg.
Hát ezt akartam kérdezni, hogy most Pali, hogy ahogy én ismerem a mentőket, ugye bizonyos értelemben abszolút jó helyzetben vannak, hiszen ott vannak a történéseknél. Ugye már beszéltünk régebben, hogy a tűzoltó azért szerencsés, mert a mentő már rég elment, amikor a tévéstáb megérkezik és forgatja a tűzoltót munkaközben. De azt akartam mondani az egészből, hogy azért a mentőknél pontosan ebből a munkából fakadóan, én ahogy ismerem, nagyon sokszor elő se jön a hálapénz kérdése, hiszen egy sokkos állapotból bekerülni a kórházba, kisebb gondja van az embernek annál, hogy most ottan kotorászon, és akkor próbáljon meg valamit megköszönni a mentőknek, akik egyébként nem is nagyon szokták elfogadni.
Én is azt látom, hogy különösen ugye, ha most néhány évtizedet próbálunk így valahogy így az emlékeinkből fölidézni, akkor ez évről évre csökkent ennek a szerepe itt a mentőmunkában. De hát azért ugyanakkor a kultúrában sokáig ez nagyon benne volt, és hát most is biztos, hogy találkozunk olyan esettel, amikor a beteg vagy a hozzátartozója úgy érzi, hogy ez vagy szokás, vagy ő tényleg szeretné egyszerűen így kifejezni, hogy mennyire köszöni az ellátást, és nekünk meg az a dolgunk, hogy ezt valahogy a köszönetnek a más típusára próbáljuk áthangolni, tehát amikor nyújtja azt a bankjegyet mondjuk valaki, akkor ezt valahogy úgy tudjuk elutasítani, hogy nyilván ne bántsunk meg senkit.
De Pali, olyat lehet csinálni, hogy ott van egy kis cetli, és azt mondom, ilyen, tehát nem erőszakosan megelőzve mindent, hanem amikor azt mondja a néni, hogy úgy szeretném megköszönni, akkor azt mondom, hogy tessék, itt van ez a cédula, rajta van a mentő alapítvány száma, ha úgy érzi, amit gondol, tessék szívesen, akkor oda elküldni.
Ezt is meg lehet tenni, de ez nyilván kommunikációs kérdés, hogy egy nagyon udvarias mondattal azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, nem fogadhatjuk el, de nekünk már ez is nagy dolog, hogy ezek szerint akkor elégedett azzal, amit mi teszünk, vagy mit tudom én. Hát nyilván ezeket a mondatokat az adott helyzetben kell megfogalmazni, de vagy nekünk ez az, hogy megtetszik köszönni, az nekünk sokat jelent, és elég, tessék el, tehát nyugodtan azt a pénzt.
De figyelj, de egyébként meg azért is érdekes ez a helyzet, mert tehát a mentőnek, én ahogy néztem, lelke van. Tehát az, hogy egy nyugdíjas házaspárra kapcsolatosan bármit veszük be, nem jut. Komolyan.
Persze, de én is 25 évig mentőztem, tudod, meg aki kint van a területen, biztos, hogy tudja, hogy néha az ember úgy érzi, hogy éppen azzal tesz jót, hogyha elfogadja mondjuk azt a 500 forintot, amit nyújtott a beteg, mert akkor úgy érzi, hogy akkor a beteg is elégedettebb lesz. De most nem szabad már ilyet tenni. Hát még a beteg érdekében, vagy a beteg kedvéért sem, ha úgy érezzük, hogy ez neki lenne jó, akkor sem szabad elfogadni, mert jogszerűtlen, vagy törvénysértő, vagy bűncselekmény. Ugye most már ki kell mondani azt, hogy ez bűncselekmény lett. Ha meg bűncselekmény, akkor akár több éves szabadságvesztéssel is büntethető. Tehát egyáltalán nem játék ez. Azért beszélünk róla most is, meg azért írtuk a hírlevélben, nem fenyegetni akarunk senkit, nyilván meg megijeszteni, és tényleg egyetértek abban, amit mondtál, hogy eddig is úgy volt, hogy a kollégáknak egy nagy része nem is fogadott el pénzt, és eddig is betartotta ezt. És azt szeretnénk, hogyha ez valahogy jól működne, vagy könnyebben működne lelkileg is. És egyébként ebben a hírlevélben, amit ugye most már tovább reklámozott, ebben azért is érdemes belenézni, most sem késő, mert most már ugye új módon mennek ezek a hírlevelek, tehát gyakorlatilag egy linket küldünk az e-mailben, és a linkre rá lehet bármikor kattintani, és hogyha rákattintasz a linkre, akkor eljutsz az NVS, ugye ez a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak egy ilyen tök jó tájékoztatójához, ami rajzokkal, grafikonokkal, grafikákkal próbál segíteni abban, hogy lehet ezeket a csapdákat vagy buktatókat elkerülni. Most itt éppen lapozgatom, mert kinyomtattam az előbb ezt a tájékoztatót. Itt van benne például a FAL modell, ami egy gyakorlati megoldás arra, három részből áll egy ilyen mondat, hogy először is meg kell fogalmazni, hogy mi az, amit nem szeretnénk, elmondani, hogy miért, azért, mert ez jogszabálysért, és határozottan közölni kell, hogy ezt nem fogadjuk el. Hát ennek nyilván ezeket, tudod, egy ilyen kommunikációs iskolában ezeket a mondatokat lehet gyakorolni különböző élethelyzetekben. Én most csak azt gondolom, hogy érdemes egyszer elolvasni ezt, mert tényleg segítséget nyújt. És ugye arra is fel lehet hívni a figyelmet, hogy tényleg az van a jogszabályban, hogy nem csak az követel bűncselekményt, aki elfogadja, hanem az is, aki adja a hálapénzt. Tehát, hogy egy ilyen nehéz helyzet ez, és ugye ez egy nagyon emberi szolgáltatás, amit a mentők nyújtanak. Ugye már arra is sokan fölkapják a fejüket, hogy mi az, hogy szolgáltatás. De hát tudjuk, hogy az életmentés az egy egészségügyi szolgáltatás, de annak egy különös formája. Krízis helyzetben találkozunk emberekkel, nagyon változatos élethelyzetekben, úgyhogy én nem minden az irodából szeretném senkinek sem megmondani, hogy ebben a helyzetben hogyan járjon el, csak a szempontokat, meg még egyszer, tehát szeretnék védeni a kollégákat, hogy senki se sétáljon bele egy ilyen csapdába.
Igen. Egy kicsit látszólag eltérünk a témától, de mégse. Ugye annak idején kérlek szépen, én mindig elcsodálkoztam, hogy amikor mentőállomásokra megyek, hogy egy mentőkkel beszélgetünk, elmegy nyugdíjba, és akkor mit tud felmutatni így úgy, amúgy, és akkor volt még három főigazgatói dicsérete, és mindig elgondolkoztam rajta, milyen érdekesek ezek az emberek, hogy három darab dicséretér, amihez nem jár pénz, azért meg vannak hatódva, emlékeznek rá, büszkén mondják, baba. Most befeküdtem egy kórházba, és ugye ugyanez volt a kérdés, hogy tessen, hogy hogyan tudom megköszönni a munkájukat. Tehát senki nem fogadott el semmit se, míg nem valaki azt tanácsolta, hogy írjak egy levelet. Fölmentem a kórház honlapjára, ott van itt a beteg levele, a nem tudom, hogy hova, megköszönték egy válasz e-maillel egy percen belül, hogy megkapták, és aztán képzeld el, jöttek be a nővérek, meg az orvosok, hogy köszönik, hogy írtam.
Igen, ezt tényleg szerintem mindannyian tapasztaltuk már, hogy egy ilyen hogy mondjam, hálás levél, néhány sor, vagy mondjuk egy gyerektől érkező rajz, az a legtöbb, ami adhat.
Hát nagyon meg voltam lepődve, tudod, hogy ebbe az anyagias világban, mivel lássuk be, hogy itt azért igencsak a felé megyünk, ebbe a világban annak, hogy köszönöm, itt a Marosi Antal lábadozó, így volt aláírva, és akkor ettől teljesen meg voltak hatva.
Igen, úgyhogy ez nem tilos. Hogy ezért nem fog senki börtönbe kerülni, hogy egy ilyen levelet fölbont, amiben megköszönik neki, hogy megmentette az életet, két az apukájának, vagy az anyukájának, vagy a gyerektől érkező rajzot kirakja a szobájába, vagy akár a mentőautóba. Úgyhogy szerencsére az erkölcsi elismerésekben egyre inkább dúskálunk, mert azért ebben az időszakban, és akkor egy mondatot azért muszáj most beszélni a járványhelyzetről is, hogy tényleg talán a legnehezebb helyzetben van most az egészségügyi ellátórendszer. Ugye a harmadik hullámban vagyunk. Az első hullámban voltunk leginkább betolva, mert ugye akkor nem tudtuk, hogy mi lesz ebből, hogy mi ez az egész, mi ez a vírus, mennyire érint minket, de azt viszonylag kis beteg számokkal átvészeltük, vagy inkább talán ez a jobb kifejezés. Aztán jött a második hullám, ami már nagy terhelés hozott az egészségügynek, elhúzódott, és kezdtünk kifelé jönni a második hullámban, amikor most megérkezett a harmadik, ami nagyon meredeken más, mint a második hullám volt, mert sokkal gyorsabban történik minden. Ugye futnak föl a számok, ha megnézzük a reggeli ilyen operatív törzsadatokat, akkor látjuk, hogy egyre többen vannak kórházban. Ugye a hozzánk beérkező mintavételi megrendelések száma is hiphop 10 000 fölé ugrott itt a napi adatokat mondok most, tehát azért most gondoljunk bele, hogy az életmentő munka mellett mondjuk logisztikailag is, meg egyáltalán végrehajtás szintjén 10 000 mintavétel az egy óriási feladat, tehát hogy ez most egy nagyon nehéz időszak, amiben egy kicsit talán nyugodtabbak lehetünk, hogy ugye az első, másik hullám idején még plusz félelem volt, hogy nehogy a mentődolgozó megbetegedjen, és ugye kiessen a munkából, meg esetleg az élete veszélybe kerüljön. Hát most legalábbis az oltottak vonatkozásában ebben egy kicsit megkönnyebbülhetünk, mert azért a mentőszolgálat kivonuló állományának nagy része már védett ugye az oltás miatt. Úgyhogy ez egy kicsit erőt ad nekünk, nyilván csomó mindent tanultunk az első-második hullámból, folyamatosan nézzük az adatokat. Minden esetre én azt látom, hogy az emberek, a lakosság abszolút látja azt, hogy ez milyen időszak most az egészségügynek és azon belül a mentőknek. Én magam is a Facebookon, meg mindenféle csatornákon nagyon sok köszönetet kapok, ami nyilván nem nekem szól, hanem a kollégáknak, a bajtársaknak. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezen a fórumon is, vagy ezúton is a bajtársak helytállását, és hát abban bízunk, hogy most úgy tűnik, hogy ez azért egy nehéz egy-két hét lesz, de hát ennek is vége lesz egyszer, ahogy az oltottak száma nő, vagy ahogy esetleg a járvány ismét egy kicsit lefelé fordul, föllélegezhetünk, mert nekünk továbbra is az a célunk, hogy május 10-én, amikor a mentők napja van, akkor azért már egy kicsit könnyebb helyzetben legyünk, és esetleg meg is ünnepelhessük valahogy ezt a mentőnapot. Hát ezt ebben a pillanatban még nehéz előre megjósolni, de rajta vagyunk az ügyön.
Köszönöm szépen. Eddig tartott a rendkívüli tudósítás, amelyben Györfi Pállal, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. Adásunk munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Hírrádió. A mentőállomás.